Ez volt a nagy varázslat, ez volt az Abracadabra, és ez volt a Steve Miller Band. Kembe Sorel a vendégem, akit sok szeretettel köszöntök, szia!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Hát igazából ez egy nagyon udvarias, tényleg így érzed?
Jó, azért, mert az előzőt már tudod, nekem 4 órakor sikerült lefeküdnöm egy hosszú bulizás után.
Aha, egyébként... azért örülsz, hogy itt lehetsz, hogy föl tudtál ébredni. Kembe Sorelt egyébként, akik a Jóban Rosszban sorozatot nézik, láthatják orvosként. Van közed az orvosláshoz?
Hát van jogsim, tehát akkor meg kellett csinálni egyszer ezt az egészségügyi tanfolyamot, vagy képzést, tehát ennyi.
Ennyi maximum. Volt, tehát vettek vért, meg pisiltél, szóval ezek úgy nagyon mentek.
Igen, még végig asszisztáltam 4 térműtétet, mert epidurális érzéstelenítéssel operáltak.
És megvizsgáltad, hogy hogyan is csinálják ezt.
Így van.
A sorozathoz egy mondattal még visszatérve, nem fura, hogy neked egy olyan valamit, vagy valakit kell pontosabban egy olyan mutatványt játszanod, amihez hát tulajdonképpen csak annyi között van, hogyha éppen szükséged van rá, akkor igénybe veszed az orvoslást. Szóval hát, ez a szakkifejezések, a szakszavak, a mozgás a kórházban, ott a műtőben, meg mindenhol, szóval hogyan lehet ezt átélni, vagy megélni, vagy játék?
Igen, még az elején fura volt, mert azt mondtam, hogy most miért nem értek én ehhez jobban, de aztán örültem annak, hogy megtanulom azt a szövegmennyiséget, amit aznapra meg kellett tanulnom, adott esetben olyan szakkifejezéseket, amiket negyedszerre tudok csak kimondani. És nyilván van ott egy ilyen orvos szakértő, aki azért azt mondja, hogy akkor ez a csipesz, meg nem tudom, ez a szike, és akkor hogy ne nagyon nyúljunk mellé, de alapvetőleg olyan gyorsan pörögnek az események, mert ez igazából ez egy gyár, ahol naponta le kell tenni nem tudom hány tucat jelenetet, aha. És aztán utána nincs erre nagyon-nagyon idő, hogy ott finomkodjunk, és tényleg az élethűségnek a 100%-át kihasználjuk annak, hogy kell összevarni, hogy kell szétvágni, vagy akármilyen beavatkozás zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy örül mindenki, aki mondjuk orvosi szakszöveget kap a szájába, hogy ezt kimondja, és aztán utána mehetünk tovább.
Ez egy nagy boldogság, mikor ki tudod mondani. Mondtad, hogy Magyarországon születtél, mármint, hogy nekem még adáson kívül, szüleid pedig hol, honnan jöttetek, vagy honnan jöttek ők Magyarországra?
Hát édesanyám magyar, makói születésű, és édesapám meg kongói, most itt akkor már rögtön egy földrajzi helyesbítés, nem is helyesbítés, ilyen helyreigazítást rögtön tennék, ugye 2 darab Kongó van, az egyik a kongói köztársaság, az a francia gyarmat volt, Brazzaville fővárosa, és a másik a kongói demokratikus köztársaság, ami belga gyarmat volt, és Zairnak.
Hát ez volt a belga Kongó, és ez volt az Zaire Muhammad Alival és a többiekkel annak idején.
Pontosan. Úgyhogy édesapám a francia Kongóból származik, és hát 73-ban jött Magyarországra, és aztán itt a tipikus ugye történet.
Egyetemre járt Magyarországra?
Egyetem. Szerelem, a két család egymásnak esik, mert hogy miért kell másik kontinensről származó emberrel egyáltalán összejönni. Aztán utána megszületett a kisgyerek, ugye én, és akkor az úgy kibékítette a két familiát egész szépen, és aztán utána...
És azóta Magyarországon, de hát az első pillanattól tulajdonképpen...
Itt éltünk, aztán 16 hónapos volt, amikor kimentünk Kongóba, mert ott édesanyám a magyar nagykövetségen dolgozott. Édesapám meg ugye újságíró lévén, ő már a tanulmányait befejezve ugye hazament, és akkor együtt mozogtunk, és onnan 80-ban jöttünk vissza, 80-ban végérvényesen, és aztán kezdtük itt az itthoni karrierünket egészen furcsa mondani, 1 szobába 3-an, a Békás megyeren.
Békés megyeren lakótelepen?
Így van.
Ez a Laksi Tepcsi.
Igen, igen. Kabar utca 1, első emelet 1.
Az fincsi. Biztosan
mondták
minden.
A szüleim, hogy azért költöztünk oda, hogy könnyen megjegyezzem a címet.
Tehát egyből magyarul tanultál már tulajdonképpen. Vagy a saját nyelvedet, milyen nyelven beszélnek Kongóban?
Francia.
Hát a csak francia?
Igen, hát vannak dialektusok, amiket én nem beszélek, de mondjuk egy-két szót kifejezést tudok. De én először igazából franciául kezdtem el beszélni gyerekkoron. Uh-huh. Sőt, nem is franciául, hanem a szovjet nagykövet volt ugye a szomszédunk, a magyar követségnek a szomszédját, összetartozás szimbolizálandó. Aha. És a kislánya, a nagykövetnek Natasa, az nekem az első barátnőm volt igazából. Hát ilyen 3 évesen, nem tudom, 2. És ő hozzám oroszul beszélt, én meg hozzám magyarul. És ő először magyarul szólalt meg otthon, én meg először oroszul, mámacska, dámnye, voda. Ezt mondta, és akkor anyám ledöbbent.
ezen a fantasztikus nyelvtudáson. Hány nyelvet beszélsz amúgy?
Hát az angol és a francia.
Angol,
a
és, magyar, angol francia és a magyar.
Igen.
Mi a különbség a két Kongó között? Tehát mi a különbség a belga Kongó és a francia Kongó között?
Hát a belga, tehát túl azon, hogy ugye más gyarmatosította, a az belga jó, Kongó azon az túl. Hatalmas. Tehát ott olyan területek vannak, mint Budapest, London, és mindig is ott voltak a nagyobb problémák. Tehát gyakorlatilag rengeteg volt a fegyveres konfliktus. Nem azt mondom, hogy a francia részen nem volt fegyveres konfliktus. 97-től 2001-ig volt, akkor volt a legutolsó, és azóta a rendet tart az elnök, vagy legalábbis megpróbál, de a szomszédban, tehát Zaírban, a demokratikus részen ott akarák a távolságok, hogy nem lehet központilag felügyelni azt, hogy mi van mondjuk a ruandai határvidéken,
mert az Budapest-London távolság.
Az kb. Igen. És aztán, mivel az infrastruktúra sem olyan, mint mondjuk itt, képzeljük el, Magyarországon simán le lehet menni Siófokig autópályán, ott nem feltétlenül lehet eljutni 30 kilométerre közúton. Úgyhogy ezt nem lehet kontrollálni, és ott azért kialakulnak a kis hadurak, a kis helyi főnökök, akik a gyémántot, a különféle ásványi kincseket ott őrzik, felügyelik, és aztán valakinek eladják, aki éppen arra jár, vagy aki éppen adta nekik a fegyvert.
És úgy élnek, mint az igazi kis királyok.
Hát igen, mert nincs, aki rájuk szóljon, hogy ez nem így működik, és az elnöknek nem ment el az esze, hogy elmenjen oda a világ végére, közben átveszik a hatalmat a fővárosban.
Szóval nem lehet kimenni, csak úgy hip-hop, mert rögtön megbukik a rendszer. Nem vágytál vissza sohasem Kongóba?
Voltak olyan jellegű kezdeményezések, de hát életvitelszerűen már nem. Én már nagyon európai lettem, tehát ez a tempó se túl jó, ami itt folyik, de az a tempó már nem jó, ami ott folyik.
Tehát sokkal lassabb a tempó.
Eszméletlen lassú. Tehát meg lehet beszélni valakivel délőtt 10-re egy időpontot, mint ahogy most. Megbeszéltük, hogy 10-kor kezdünk beszélgetni, és mondjuk én megérkezek 5 órakor délután, és nem értem a felháborodást, hogy mi a baj, ha itt vagyok. Jó, csak már nincs adás. Hát nem, de itt vagyok. Tehát, ez nehéz megszokni, meg nehéz ezt az egész tempót ott magunkénak tudni. A szüleim, ők el akarnak menni nyugdíjasnak oda. Arra teljesen ideális.
Hát persze, mert egyrészt nem kell tartani az időpontot, és abszolút lelassult életet élve ezt a dolgot tovább lehet tenni és vinni.
Fűtenisekkel
persze, nincsen igazából tél. Hát a Kongóban mindig nyár van gyakorlatilag.
Hát igen, most van a száraz év, szak, hogy az én május végétől mondjuk szeptemberig tart, talán szeptember végéig, akkor nincsen eső, 20-25 fok van, az emberek sába, sapkába. Én már félmesztelül is izzadok egyébként.
Szóval 20 fokban sálban, sapkában?
Hát vannak olyan fickók, akik nem bírják. Az óceánparton már ugye
fúj a szél.
20-ban, tehát ott már beöltöznek rendesen.
Hogy nehéz, nem tudom elképzelni valaki 20 fokban sálban és sapkában, de biztos.
És
hát,
hittem,
hát a 45-höz képest ez valóban hidegnek tűnik.
Hát ahhoz képest 20 fok, ja.
Itt Európában és Magyarországon is állandóan ugye a különböző dolgokra fogva magyarázzák meg az évszakokon belüli hihetetlen szélsőségeket. És ezek valóban léteznek. Afrikában, Kongóban például abszolút nyoma nincs ezeknek a európai időjárás béli szélsőségeknek, tehát ott, hogyha nem esik májustól, akkor szeptember tutira nem esik, bármi történik, utána meg lesz, ami lesz. Tehát gyakorlatilag ott nincsen egy ilyen időjárási borzalmak, amelyekkel Európában kell szembe.
Én még nem hallottam róla, sőt, még a rokonaim se nagyon, pedig eléggé szertágazó rokonságot, apám meg 13 testvérrel azért ott rendesen behálózza az országot. Nem. Amikor esős évszak van, akkor minden nap esik eszméletlen módon, tehát ez a zuhanyzó effektus, azt felszállad egy nem tudom, egy 2 óra alatt, vagy 3, és akkor már is rögtön van egy jó kis pára, tehát gyakorlatilag egy élő szaunában lehet ott létezni, ami első nap, első 2-3 nap olyan nagyon furcsa. Aztán az ember úgyis hozzászokik, aztán visszajön ide a nyárba, és azt mondja, hogy de hideg van tényleg. Ez szerintem szokáskérdés, és nem genetika. Édesapám se bír. Ő utálja a meleget, tehát nem bírja elviselni. Szenved, és nem tudom, mindenfajta baja van, hiperventilál, és ezt átragadt rám is. Tehát múltkor ott voltunk a szüleimnél a teraszon, van egy ilyen műanyag fedése a terasznak, és ott tűző napon ültünk, és én ettem egy falatot, és bementem a házba hűsölni. Aztán az anyámék meg mondták, hogy ez nem normális, ez a gyerek. És nem bírom, egyszerűen.
Hogy kerültél kapcsolatba az Afrikai Magyar Intézettel, tehát az AHU-nak a tagja vagy már nagyon régóta, szóval mi az, ami összekapcsolt benneteket? Ki talált meg kit?
Hát szerintem, fú, az tök érdekes kérdés. Voltak események, Afrikával kapcsolatos események annó, tehát gondolok itt az Afrika napra, ami ugye minden év májusában van, és azt régebben a dél-afrikai, nem, de az angolai nagykövet szervezője volt, a nagykövetek duájánja, tehát a legrégebb óta Magyarországon lévő nagykövet, és ő talált meg először ezzel a rendezvény, és azt éveken keresztül ott konferálgattam, mert ugye itt végre kihasználtuk a többszörös nyelvtudást, hála Istennek, hogy már volt értem megtanulni, és én ott találkoztam a Sándorral, Balogh Sándorral, az AHU-nak az elnökével, és aztán utána összefűződött úgyis az életünk, hogy volt még régebben egy rádió, a Rádió Café, és ott volt egy Afrik Café című műsor. És akkor azt mondta Sándor, hogy ha van kedvem, akkor csináljam. Persze, hogy volt kedvem, és azt 3 évig csináltuk is. Egy hölgyel Behumi Dorinak hívják. Tehát itt folyamatosan összefonódott a történet, és aztán utána az AHU-nak is lettek rendezvényei, oda is elmentem, megpróbáltam segíteni az örökbefogadási programon, abban részt vettem. Tehát aztán így nekem azért már 17-18 éves korom volt az Afrika, azért már fejemben van, előtte annyira nem volt. És most így most már így tudatosan irányítom magam felé.
Ugye az AHU megkér arra, hogy egy küldöttséggel, vagy egy adomány, vagy bármilyen mennyi vissza akár Kongóba vállalnád?
Egyértelmű, persze.
Egyértelmű.
Persze.
Mennyire szélsőséges az élet Afrikában? Tehát itt mindenfélét lehet hallani arról, hogy vannak dúsgazdagok, akik pontosan úgy élnek, mint a legjobban működő amerikaiak, vagy éppen a drágább autóval járó európaiak, és aztán van az abszolút szegénység. Szóval hogyan lehet ezt áttekinteni, és hogyan lehet ezt megélni Afrikában?
Hát én azt mondom, hogy nem felső 10 000 van mondjuk Kongóban, hanem felső 300. És aztán már ezzel is mondtunk mindent. A következő kaszt az ugye mondjuk, hogy kaszt az az olyan közalkalmazottak, akik vagy tanárok, vagy valami minisztériumban dolgoznak, nekik legalább van fizetésük, és aztán van egy következő brigád, a fegyveres testületek, na most őket azért rendesen megfizetik, hogy ott azért a rendet is tartsák fönn, és aztán van a pornép. A pornép ugye, idézőjelben ők bizniszelnek, tehát ha mondjuk leülünk egy teraszra, iszunk 2 darab sört, addig egy pasas elmegy egy ilyen kocsival, húz egy autót, rengeteg szivacs van rajta, és elmegy balra, és aztán balról visszafele jön 2 óra múlva rengeteg gumival. És aztán, hogy ebből hogy lesz étel estére, ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy mindenki bizniszel folyamatosan apró cseprő dolgokkal.
Tehát gyakorlatilag az üzlet viszi a dolgot előre, és hát, ahogy elmondtad, a cserekereskedelemnek nagyon komoly szerepe van.
De hogy rettenetes nagy a szegénység, az egyértelmű. Én már láttam olyat is, hogy mondjuk egy ilyen épületnyi, 2 emeletes épület magasságba feltornyozott szemétdombban laknak. Tehát ott vannak ilyen kis járatok, megcsinálta, nem tudom, ezt a zsalut, vagy nem tudom, mint a bányában, és ott lakik benne. És így, mert az alja már kőkemény, tehát a tetején még lehet mazsolázgatni mindenfajta friss
termékből.
De hogy így döbbenetes volt, és akkor ott borotválkozott a fölakasztott kis tükörrel. Nézte, hogy éppen hogy hol vágta el magát, és aztán fölvette az öltönt, és ment dolgozni. Hát így, nagyon ilyen skizoid a történet egyébként. Tehát az a gazdagság, ami ott van Afrikában, az ezzel nekem nem párosul, hogy mindenki csóró. Nekem ez nem jön össze így a fejemben egyáltalán.
Szoktál-e találkozni olyanokkal, akik ott élnek kint, akik jönnek valamiért Magyarországra? Lehet, hogy éppen az egyetemet végezték el. Azt szokták mondani, hogy momentán a legtöbb vezető pozícióban lévő ember az Afrikában van, aki tud magyarul is, és magyarul is beszél, sőt, igen. A magyarok mennek, akkor csak magyarul beszél.
Így van. Hát akik kell, itt találkozgatok, azok hát vagy már itt élnek, és nem feltétlenül tanulni jöttek ide. Dobosok, nem tudom, ilyen különféle kézművesek, meg ilyen srácok, nigériaiak vannak sokan általában.
Ez a kongásokra gondolom,
van, felsen,
a kongadobosok. Kongadobos.
De egészen profi szinten nyomják már, és egészen jól megy nekik a szekér.
Hát a vérükben van.
Igen, de hát nekem is a vérem váltak, de nem tudom elképzelni, hogy valaha is úgy üssem azt a kongát, mint ő.
Hát gyakorolni kell, hogy mondani szokták. Gyakorolni.
Na most érdekes, hogy általában azért nem feltétlenül. Tehát Afrikában működik az, hogy valaki ugye Európában tanult, egyetemet végzett, és kint nagyfőnök lesz a szó klasszikus értelmében. Itthon én, vagy Európában nem feltétlenül látok túl sok olyan afrikait, aki egyetemet végzett, és nagyfőnök.
Mármint, hogy Európában.
Európában. Uh-huh. És ennek én nem tudom, mi lehet az oka, furcsa ez a kettőség, pedig ugyanazt a sulit végezték.
Elindítok én egy zenét, meg közben valaki jön hozzánk. Carlos Santana, Well Alright, ez volt az elhangzott felvétel címe, Kembe Sorel a vendégem, és a beszélgetést ott szakítottuk meg, hogy érdekes módon Európában végzett afrikai emberek közül nagyon kevés van Európában vezető állásban, vezető pozícióban. Mi lehet ennek az oka szerintem?
Hát, az nagyon jó kérdés, ezt próbálom megfejteni.
Ezt próbálod megfejteni.
Évek óta.
Bizalmatlanság, hát faji kérdés, szóval nem tudom a dolgot igazából hova tenni.
Én nem tudom, hogy van-e olyan afrikai ember, aki nem tud bármiből fajkérdést csinálni, vagy, de szerintem azért lehet,
és a fehérek?
Ők is tudnak fai kérdést csinálni dolgokból, nem feltétlenül zsigerből, de
benne van a
mentalitásban, igen.
Ez nem lehet a szokásokból, a kialakult kultúra és annak szokásaiból adódó ellenérzés a másik iránt?
Szerintem van benne egy bizonyos fajta olyan jellegű felsőbbrendűség, hogy úgyis, tehát a történelem során úgyis kialakult az, hogy ki van ki fölött, de alapvetőleg van egy másik oldal, a másik vetülete is, és itt már át is eveztünk a segélyezés meg az ilyenfajta dolgok felé, hogy itt van egy iszonyat nagy lelkiismeretfurdalás, egy kollektív lelkiismeretfurdalás, amitől ugye ezt valahogy meg kell szabadulni, de ettől nem lehet, mert a lelkiismeretfurdalás az benne van az emberekben, meg a kollektívában, úgyhogy akkor már rögtön segítünk. És akkor már küldjük a csomagokat.
Kompenzáltuk a dolgokat, vagy legalábbis azt hiszük, hogy leírtunk valamit.
Itt van a segély, aztán csináltuk vele valamit, ami nekünk tök jó. Tehát van egy ilyen összefüggése, és tehát mind a kettő oldalban, tehát aki mondjuk egy rossz indulatból sztereotipizál, és valaki segít, az szerintem teljesen majdnem, hogy teljesen ugyanaz a végeredmény.
Mit gondolsz, és költője a kérdés, hogy eljut-e valaha valamikor a világ arra a helyzetre, hogy jó emberek és rossz emberek, és nem bőrük színe, és nem a vallásuknak az irányítottsága, hanem jót teszek magamért, másoknak és másokért, vagy éppen nem, akkor én jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, és a különböztetés, ami sokkal jobb lehetne, és úgy leegyszerűsíteni az egész gondolkodást, szóval ez létrejött valaha valamikor az emberiségben?
Én szerintem nem, mert hogyha kutyaságról beszélnénk, és tehát próbálom a származásokat így, tehát hogyha nem emberi fajról beszélnénk, akkor megoldható lenne szerintem, még akkor is, hogyha egy távlati dolog, de ember az ki van zárva, az önző, tehát alapvetésből, tehát nem hiszem, én nem ismerek olyan embert, aki ne legyen valamilyen minimális szinten önző.
Hát egy, hogy is mondjam, egy őszinte önzőség, amit tudok kezelni, az abszolút belefér a projektbe. Tehát én is tudok önző lenni, de tudom kezelni, hogy ez egy ostobaság, és akkor próbálom magam egy kicsikét úgy visszaszorítani. Vagyis, hogyha én magamat tudom kezelni, akkor az önzőségemet is, és sok mindent tudok, de hát az emberek nem tudják, vagy nem akarják adott esetben kezelni magukat.
Nem ismerik önmagukat se, azt se tudják, hogy önző. Rengeteg ember van, akit ismerik, hogy fogalmuk nincs arról, hogy ők éppen rosszat tettek, meg hogy önzők, vagy nem tudom, éppen sztereotipizál, de nem tudja, és ezt föl kell hívni a figyelmét, és akkor vagy tehát kettő, vagy van annyira intelligens, hogy tényleg megértem, vagy azt mondja, még jobban fölháborodik, hogy én kizár dolog, hogy én önző lennék, én kizár dolog, hogy sztereotipizáljak.
Igen, egyszer mondtam valakinek, hogy azért nem mondom, hogy bunkó vagy, mert nem tudod, hogy mit jelent.
Hát igen.
és úgy nagyjából hogy a beszélgetésnek vége lett, mert ő nem értett, hogy ezt én miért mondtam, én tudom, hogy miért mondtam, és nem tudtunk volna sohasem erről három gondolatot kicserélni, mert nem volt miről mit
igen,
kicserélni.
Igen, hát ez annyira ismerős. A hetedik kerületben laktam most egy pár hónappal ezelőtti, és ott nem mondok semmit direkt, de hogy majd a sztoriból úgyis kiderül. Nagyon sokan közlekedtek, alattam laktak, egy család, nagyon sokan éltek egy lakásban, és igen, mindig folyamatos népvándorlás volt náluk, és folyamatosan nyitva maradt a bejárati kapu. Mondtam, hogy zárjátok be a kaput, létsz, és a válasz az volt, hogy nem én nyitottam ki. És aztán mondom, nem érdekes, hogy ki nyitotta ki, az a kérés, hogy zár be. De hát otthon is nyitva van. De mondom, oké, akkor tök fölösleges beszélgetni.
Igen, persze. Hát ez a pont, amikor már nem tudsz mit mondani. Hát vége. Vége a projektnek, úgyhogy teljesen fölösleges az egész dolog. Színészket most hallottam, hogy egy hetes apuka vagy. Gratulálok.
Köszönöm.
Milyen az érzés jut eszembe?
Hát én most csak, meg nekem mindig az jut eszembe, hogy hogy kerül ide ez a gyerek. Tehát egy ilyen az első...
Fölébredsz, és... Hát ez még nem volt itt két hete. Hát így van. Hogy is van ez?
Meg hát nem érzem, hogyha én nem venném ki önmagamtól, saját akaratomból a feladatot, mondjuk a feladataimat a gyerkőc környéken, fürdetés, vagy pelenkázás, vagy ilyesmi, hogyha elkezdek böfisztetés.
Böfiszt, az nagyon fontos, igen.
Akkor nem lenne közöm hozzá gyakorlatilag addig, amíg el nem kezd kommunikálni. Én most így rájöttem egy hét alatt, tehát hogyha ezt nem csinálnám ezeket meg, akkor csak nézném, hogy az anyja el van vele.
És hogy csodálkozni, hogy hogy kerül ez ide?
Így van. Tehát nekem az első gondolatom, amikor hazajöttek a kórházba, és benn volt a bölcsőben, hogy jó, ez hogy került ide, tényleg. És én nagyon furcsa.
Mit is kell ezzel csinálni?
Hárman vagyunk, tehát egy ilyen, igen, ezt meg hozzá kell szokni, de már mondjuk én szeretem.
És az egy hét teljesen főborított mindent, ami eddig nyugalomnak neveztek.
Hát mondjuk az első pár nap az azért, mert ugye ott van néhány baráti társaság, akik kitalálták, hogy azonnal menjek, és akkor elkezdünk valamit magunkba dönteni.
Biztos, ami ziher, ünnepségnek mindig ideje van.
Ez tartott 4 napig, aztán utána szerintem szegény gyerek azért fintorgott egy picit, amikor először a kezembe fogtam, mert még párolgott belőlem a cucc. Úgyhogy nem mindegy, de hát ilyen furcsa, igen. Hát hamar megváltoztatja a dolgokat, az biztos. Költözni kellett miatta, stb. Tehát ilyen nem miatta, de hát azért, hogy neki normálisabb helye legyen, és ne azzal kelljen szembesülni, hogy nem akarják bezárni a kaput.
Meg figyeld meg, amikor nálatok bulik lesznek, hát miért ne lennének, akkor el fog jutni a gyerek abba az állapotba, hogy akkor fog fölsírni, amikor mindenki elmegy és csend lesz.
Aha, ja, igen.
Ugyanis az én lányom akkor kezdett el először igazából sírni, gyerek, abszolút gyerekként, amikor elmentek a vendégek. Addig ricsaj, zaj, ordibálás, minden, ami ilyenkor lenni kell. 8-10-en ott voltunk, meg se szólad, meg se nyikkad, hirtelen csend lett, felsírt.
Igen, hát ez igen, furcsa.
Nem értettem, mi ez a csend, és eznek pontosan fordítva volt így a dologba bekötve, úgyhogy vigyázzatok, ti is eljuthattok erre a helyzetre. Mit csinálsz itt Magyarországon, mióta az eszed tudod, és mi az, amit csinálni szeretnél?
Fúha. Hát most érdekes, hogy mindig voltak ilyen periódusok az életemben, 3 év, az mindig valamiért megmaradt. Tehát akkor 3 évig dolgoztam a Budapesti Kamara Színházban, ott volt egy darab, amiben szerepeltem, utána 3 év után ennek vége lett. Akkor átkerültem a játékszínbe, az Őrült Nők ketrecében, én voltam Zsákob a szobalány. Az furcsa volt egy kicsit. Az is 3 évig tartott, annak is vége lett. A Duna Televíziónál voltam műsorvezető 3 évig, annak is vége lett. És most vagyok a sorozatban 3. éve, szeptember 1-én, majd lesz a 3 éves a kis szereplésem. Hát nem tudom, hogy mi lesz. Tehát így vannak ötletek, de alapvetőleg nekem, ugye van civil oldalam is, hát mondjuk így, már 14 éve gyakorlatilag egy indián nevű barátom, ez a Pecse neve, de a becsületes neve Galler András, videoklipeket gyártunk hazai előadóknak, énekeseknek, zenekaroknak, és hát ezzel kell foglalatoskodni, nem kell, de szeretjük is csinálni, tehát olyan egy felkérés, vagy egy menedzsment részéről, vagy egy előadó részéről, vagy egy kiadó részéről, és akkor megvan a zene, akkor kitálunk valamiért, hogy nézem majd ki, tehát stb. És akkor fölépítjük a díszletet hozzá, és leforgatjuk nekik, és aztán leadjuk.
Tehát tulajdonképpen, hogyha megkérdezni, hogy mi a te szakmád, akkor neked ez a szakmád.
Mondjuk igen, de alapvetően a tanult szak, tehát az államigazgatási főiskolát
végeztem,
utána elmentem egy fél évre a jogra, azt ott hagytam, mert meghallottam ezt a római jogot, aztán nekem ettől nagyon-nagyon elment a kedvem, de utána a művelődés szervező szakot is elvégeztem Pécset, és utána ennek egy másoddiplomáját Nizzában. Az mondjuk itt tetszett, az a kis közeg ott.
Hát a Nizza az egy eleve egy jó közeg, igen. Szóval ott az ember eltanulgat, szóval mese nincsen.
A tanult szakmát nem üzem egyáltalán, pedig nem lenne rossz csinálni mondjuk ezt a kultúra részéről valamit. Mert a tanárbácsink, aki Nizzában oktatott minket, az Maseratival közlekedett, és nagyon megtetszett, és ő találta ki a Monakói Óceánológiai Múzeumot magát. Tehát, és ott más a művelődés szervezés, mint itt. Tehát nem népművelő, hanem tényleg egy olyan ember, aki kitalál valamilyen kulturális létesítményt, arra egy hosszú távú üzemeltetési tervet készít, megcsinálja a terveket hozzá, akkor nem tudom, mindenfajta dolgot így lerak egy ember elé, akinek van sok pénze, mint Rainer Herzeg bácsinak volt, és az azt mondja, hogy tök jó ötlet, itt a pénzt csináld meg, és a tervt az ötlettől a megvalósításig és az üzemeltetésig végig tudja vinni az egészet. Tehát ott azt jelenti a művelődés szervezés itt egészen mást.
Hát, hogy itt mit jelent, erről jobb, hogyha nem is beszélünk. A megszületett vagy meg nem született ötletekről, azoknak a kivitelezéséről, a hozzávezető útról, hát jobb, hogyha egy szót nem szólunk erről, mert hát nagyon elkeseredetten beszélgetnénk erről perceken belül. Szabadidő. Mi az, ami leköt, mondtad, hogy sportoltál, vívtál.
Vívtam annó, igen.
És
igen.
Most pedig csak fényesíted a kardodat, vagy?
Kicsit pejoratív úgy, de van, egyébként csomagtartomban van egy kard még mindig.
Akkor kardívás volt, és nem törvívás volt, akkor ráhibáztam.
Nekem az volt a csúcs, tehát én itt Magyarországon kezdtem ugye vívni, itt nőttem fel a vívásban minden junior korig, 17-es koromig, és aztán ott sikerült mind egy dolgot, két dolgot, három dolgot megnyerni, junior magyar bajnokságot, stb. És kimaradt 10 év utána, tehát én lettem 27 éves, amikor láttam egy fickót a tévébe, úgy hívtak, hogy Erik Musambani. Erik az angolna, hát ott majdnem megfulladt a 100 méteres gyorsúszás előkvalifikáció.
De estig átért, arra emlékszem, ezen rögött az egész világ.
De eszméletlen volt. Mindenki nevetett rajta, nekem meg mégiscsak furcsa volt, mit keres egy pasas egy olimpián úszóként, hogy nem is tud úszni. És vannak joghézagok a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapítók iratában. Többek között nem is joghézagok, tehát vannak dolgok, amit megengednek, és hogyha nincs egy adott országban egy sportágnak szövetsége, szakági szövetség, azt meg lehet alapítani, vagy alakítani. Én ezt tettem, kint Kongóban megalakítottuk a Kongói Vívó Szövetséget, ez 2003-ban, az le kellett jelenteni a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak, azok lejelentették a Nemzetközi Vívó Szövetségnek, és már is olimpiai sportágot alapítottunk. Kongóban már csak el kellett kezdeni versenyezni, ehhez rengeteg pénz kellett, ehhez pályáztam egy olimpiai ösztöndíjra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szolidaritási alapjától, egy levegővel. Azt megkaptam, és aztán utána 2004 áprilisában kihívtam a kvalifikációt athéni szereplésre, és ott voltam 3 hétig Athénban az olimpián. 28 évesen, 28. nyári olimpián, úgyhogy jó.
És hogyan most a vívás Kongóban?
Hát azóta sehogy, az ég egy adta világon. Nagyon örülnek, hogyha utazgatnak, mint vívó szövetség elnök, meg alelnök, meg főtitkár.
Látszik, ez országos.
Igen, hát most ott tart Kongó, ahol mondjuk a 70-es években Magyarország, hogy volt a Dózsa, ugye a rendőrségnek, a Honvéd, a katonaság, tehát egy ugyanilyen helyzet van, mindenhol fegyveres testületnek a tagja elnök, meg főtitkár, meg harmadik alelnök. Úgyhogy hiába adtam nekik egy 5-10 éves, vagy egy rövid és egy középtávú tervet finanszírozással együtt, hogy mit lehetne itt csinálni. Eszükbe se jutott azt megfogadni. Hiába küldtem ki a Francia Vívó Szövetség segítségével egy csomó vívóruhát, fegyvert, cipőt, stb. Azt se tudják, hol van. Úgyhogy azt mondom, hogy inkább ebben nem még bele, mert tényleg a szanaxot kezdem két marokkal szedni.
Igen, így van, ennek semmi értelme nincsen. De még jó, hogy vívás és nem a bobot, mert hát tudok olyan afrikaiokról, a bob szövetség alakult.
Jamaika?
Igen. Igen. Szóval vannak fura dolgok a világban, ez Afrikára ugyanúgy vonatkozik, mint Európára, és hát megint itt az embereknek a helyzete, hozzáállása is, hát nem az, hogy valamit csináljunk, hanem valamit gyorsan vegyünk ki belőle.
Hát igen. Én hála Istennek mondjuk, ugye minden olimpia után mondjuk a Nemzetközi Vívó Szövetségnek van egy tisztújító közgyűlése, és erre, mint alapító, ugye én mindig hivatalos voltam, és normális döntéseket próbáltam meghozni. Nyilván vannak érdekek, amikhez húzódik az ember, itt nőtt fel Magyarországon, tehát mindig megkérdeztem Kamuti Jenő bácsit, hogy mit kell mondani, vagy mit kell csinálni, hogyha egyet értettem, akkor én azt x-elgettem be egyértelműen. De hogy ez most már ez sem egy, mert most már onnan engem kitiltottak, mert hogy nem Kongónak az érdekét képviseltem, ehhez képest, hát ők megutazgatnak a világban, és nem tudom milyen érdekeket, de hogy még egy vívót nem sikerült felállítaniuk rajtam kívül, azért az erős.
Hát nézd, de az az igazság, hogy nem ez a fontos, hogy felállítsanak egy vívót, hanem az, hogy utazgassanak.
De természetesen.
Hát a dolog ettől persze között teljesen egyértelmű. Ugye azt mondtad, hogy 3 évenként változik a projekt az életedben, most ugye 3 év lassan jobban rosszban leteli. Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen, de hogyha ez a hármas szám, ez működik és dolgozik tovább, akkor van a következő 3-ra valami elképzelésed?
Fúha.
Vagy sétálsz az utcán, és majd csak elmegy mellette
most
valami.
Most úgy néz ki, hogy már szembe jött valami, mert ugye itt a baba miatt ugye nekem, tehát a sorozatnak van egy nyári leállási szezonja, és mivel mi ott nem fizetésre dolgozunk, hanem napi díjért, tehát hogyha forgatunk, akkor kapunk bármit is, tehát ezt viszont nem engedhetem meg magamnak. És kint sétáltunk még a kopaszig átom a párommal, amikor már járni nem bírt, akkor a hasa volt, és eszembe jutott, hogy nekem itt dolgozik egy ismerősöm, És egyszer csak ott jött szembe a srác egy étteremben. És beszélgettünk, sörözgettünk, aztán hazamentünk, másnap ugye megszületett a gyerek, és aztán utána elkezdtem gondolkodni, hogy most tényleg a gyerek miatt azért valamit kéne csinálni még nyáron pluszba. Felhívtam a srácot, és mondtam, hogy ott én elmennék oda hozzátok felszolgálni. Teljesen jó a hely, jó az idő, jó a társaság, tehát nincs ezzel gond. Mondta, hogy oké. Aztán kiderült, hogy a helynek a tulajdonosa viszont nekem régi cimborám, aki annak örült, hogy végre egy ilyen pasival, akivel meg lehet kicsit futtatni a helyet, oda bekerült a körbe. Tehát egy már körbe is ért a történet. És lehet, hogy ebben van valami, nem tudom, még ki kell találni.
Azt még nem deríthető ki, mert nem kérdeztem rá, hogy fiú vagy lány.
Én? Kislány lett, és Kátyának
hívják. Azt szeretted volna, vagy pedig
fiút? Én fiút szerettem volna, mert a fiút tehát ki kell képezni. Aha. És ki lehet képezni. A lányt meg kell védeni. És egyfolytában ezzel jár most az eszem, hogy majd jönnek a kis rossz arcú kisgyerekek, és az én kis lányomat le akarják dönteni.
Hát ez majd arra még várját mondjuk 14-15 igen. évet, úgyhogy az még fel tudsz rá készülni.
Csak nagyon-nagyon frusztrál ez engem. Úgyhogy csak olyan embert ne hozzon haza, mint az apja volt. Azt egyből kiszúrom az ajtóba.
Igen, hát nekem is voltak ilyen kalandjaim, aztán rájöttem, hogy hozzá-haza mindenkit majd eldöntjük. Láduk meg, ez volt a projekt. Egyébként érdekes mondani, én lányt szerettem volna. Aha. És olyannyira, hogy a szülőorvos nagyon jó barátunk a mai napig, kérdezte, hogy na, akkor mondjál gyerekneveket. Mondtam, hogy Sarolta. Hmm. És a fiú, mondom, akkor ki vagy rúgva? Hát, miről beszélsz? Csak lány jöhet számításban.
Hát igen, nekünk is azért... Hát amikor a párom ő lányt akart, neki már van egy kisfia, nagyobb bacska, és mondta, hogy ettől kész van, amikor az a játék, most inkább már babázna. És akkor én megmondtam, hogy inkább fiút szeretnék, mert hogy akkor kiképzés, és aztán utána, amikor kiderült, hogy lány lesz, vagy akkor én ugyanúgy, tehát most teljesen kész vagyok tőle.
És a barátok nem mondtak, nem baj, ne légy szomorú, majd a következő jobban sikerül.
Hát ők már a sorszámot agazgatják a nyakába, hogy most akkor rárakta az egyik, a másik, és akkor majd ők elviszik valóban. Hát mondom, persze. Majd lesz kasztrálásra.
Lesz itt még gond, ne aggódjál, lesz itt még gond. Te nem is hiszed, hogy mennyire lesz, és vissza fogod sírni, amikor még csak pelenkázni kell. Az a legnyugodtabb időszak, bár lehet, hogy nem így éled meg. Nagyon szépen köszönöm, Szora, hogy itt voltál, és remélem, hogy te se bántad meg.
De nagyon jó volt, tényleg. Túl azon, hogy föl kellett kérni. 3 óra.
Igen, mert 4 óra akkor feküdtél. Milyen buli volt tegnap?
Van egy kis zenekar, akiknek próbálom az jövőjét egyengetni, és nekik volt koncertjük a Dürer kertben, és egész kellemes hely, nem esett az eső, idő volt, és aztán ott belefeledkeztünk a helyzetbe.
Jé, már 4 óra van, na hát, már jön a nap, meg ilyenek. Akkor pihent ki magad.
Köszönöm szépen.
Mennyire a lányod ezt engedi. Köszönöm szépen, Szorhán, szia.